Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A mi segítségünk az Úrtól van,
aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Mózes első könyvének 17. részéből, az első vers második feléből. Én a mindenható Isten vagyok. Járj én előttem, és légy tökéletes. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, édesatyánk, Jézus Krisztusért, hogy egy örökké való tervbe avattál be bennünket, ahol szentséget terveztél nekünk, ahol a döntésed az, hogy tökéletesen állass majd magad elé a manapon. Köszönjük, Uram, hogy ennek a kimunkálása folyik. Erőlt egy percig nem mondtál le, de amikor parancsba adod, hogy járj előttem és légy tökéletes, akkor az emberi oldalt is megvilágítod, hogy van feladata. Arra kérünk, hogy szent lelkeddel és igéddel könyörülj, vezess, taníts és késztess, hogy akaratot betöltsük, és így azzá legyünk, amivé te mondod. Amen. Efézus belékhez írott levél első részének 11. versében így szól hozzánk az élő Isten üzenete. Ő, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Az emberi életnek nagyon sok stációja van. A legelképesztőbb állomásokra érkezik meg, vannak örömteli megállói, vannak fájdalmakkal teli megállói, vannak betegség és nyomorúsággal terhelt megállói, és nagyon sokszor ezeken a stációkon az ember nem érti, hogy mi történik, és miért történik vele, ami történik. Aki egy szeretténynek meg kell, hogy álljon a koporsója mellett, az mindig szembesül a halálnak, az ember számára korlátozhatatlan hatalmával és erejével, és tapasztalja, hogy széttépi a szeretetet, megszaggatja a szívet, és kétségbe tudja ejteni a gondolatot. Mennyire más, amikor valakinek az élete egy esküvőhöz érkezik, ahol azt mondják, hogy ez egy örömünnep, pedig csak egy olyan stáció, ahol nem egy, hanem két emberrel történnek majd a dolgok, nem egy, hanem kettő éli át a különböző állomásoknak örömét vagy fájdalmát, vagy egy keresztelés, ahol az ember boldog, hogy élet születik, és fogalma sincs, hogy akit a kezébe tart, hogy áld meg, Uram, mivé lesz igazán. Az ember életének van egy bizonyságtalan, egy bizonytalansági faktora, az azt jelenti, hogy nem látok át, nem látok be, és nem értek dolgokat, ezért gyakorlatilag a következő lépésem mindig az ismeretlenbe történik. Gondold még, és gondold végig. Nem tudod, hogy nem szól-e a titkos csöngő szó ma, hogy Isten hazatakarít. Édesapám vasárnap délelőtt igét hirdetett, együtt énekelt a gyülekezettel, és este 6 órakor az Úr szólította, jössz haza. Ereje teljében, Isten szerelmének, szeretetének és szent lelkének hatalmában élt, és nem tervezhette, hogy pár óra múlva azt mondja az Úr, hogy jövel. A mi életünknek van egy bizonytalansági, egy be nem látható állandója, és lépünk a következő percbe, az ismeretlenbe. Mégis az Isten gyermekeinek ez a bizonytalansági tényezője egy szent bizonytalansági tényező, mert van szent fix pontja. Az, hogy az Úré vagyok. Az Úré vagyok. És ha itt tart, itt vagyok az Úré, és ha elvisz, ott vagyok az Úré. Ez a fix pont. A mai napon két dologról kívánok nektek beszélni. Az első az, hogy az örökkévaló Istennek, a Teremtőnek, a Mindenhatónak van egy különleges hatalma, ez a tervező akarata. A tervező akarata. A tervező akarata nem azonos az ember látásmódjával, gondolkodásmódjával és vágyaival. Messze fölötte áll. És van Istennek egy kivitelező hatalma. A tervező hatalmából közli az emberrel ígéretként, hogy te az enyém vagy, és magam elé foglak ama napon állítani dicsőségbe. Akarom, mondja Jézus, hogy ahol én vagyok, te is ott legyél. Ez a tervező hatalom akarata, amit bejelent. Ezen belül bejelenti, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtak, te az enyém vagy. Így terveztem, így akarom, és kijelentem, bejelentem. Közben pedig az életem során tapasztalom, hogy van Istennek egy kivitelező akarata, ahol az én folyamatos lelki változásom, érlelésem az ő kezében van. Amit nem értettem tegnap, megértem ma, és amit értek ma, az a holnapban kevés lesz, mert többre tanítatom holnap. Azt mondja, hogy akarom, hogy ez a hitbeli fejlődésed nyilvánvaló legyen mindenek előtt. A te előre meneteled nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Van az akarata, és van hozzá a kivitelező hatalma. Hogy mennyire nem érti az ember az Istennek ezt a kettős, a tervező és kivitelező munkáját, csak egy példát kívánok elmondani. Visszafelé könnyen vagyunk okosak, és ha olvasjuk a Szentírást, azt látjuk, hogy egyszer Isten úgy döntött, még a régi időkben, hogy egy hatalmas birodalommal meg fogja ismertetni a nevét. De ezt csak akkor tudjuk meg, amikor a történetnek az írása befejeződik. Előtt azonban annyit látunk, hogy van egy különleges fogsága egy népnek, ahol van egy Sidrák, Misák és Abednégó nevű fiatal ember, és van egy király, aki roppant gőgjében úgy dönt, hogy aranyálló szobrot épített magának, és több mint 1000 tartományába hírnökökkel hírül viteti, hogy minden teremtett léleknek meg kell jelenni az állókép előtt, amikor a trombita, síp, nem tudom mi minden megszólal, és imádni kell az állóképet, mert ez azt jelenti, hogy nagy a király, isteni a király. És hát a népekre jellemző, hogy parancs elhangzik, állókép megépült, mennek hódolni, mert élni akarnak. Tetszik ismerni ezt a faktort? Az, hogy mire gondol közben, az egyéni élete, mit él át közben, ez az egyéni belső történése. Van egy erőszakos kijelentés, hogy hódolni kell, és jönnek hódolni az emberek. 3 fiatal ember kivételével. Aki csak a láthatóra néz, annyit lát, hogy elképesztő a diktatúra. Ott persze ezt nem hívták annak. Annyit lát, hogy itt olyan dolgokra veszik rá az embert, ami a lelkiismeretével összeegyeztethetetlen. És van 3 bátor fiatal, azt mondja, hogy nem hódolok. Érdekes módon nem a álló szobor elé kerülnek, hanem egyből az élő király elé kerülnek. A legfőbb hatalom elé kerülnek, akivel ellenkeztek. A belső látás úgy néz ki, hogy koncentrálódik egy élettörténet, egy másik ember akaratával való találkozásban, és ütközik. Ennyit lát az ember. Isten terve pedig az, hogy egy birodalomba azt akarom, hogy megismerjék a nevemet. Más a sík. De a megvalósulás itt történik. Aztán a király haragra gerjed, befűtet egy kemencét, behajítatja ezt a 3 embert, és csak utólag tudjuk, mert hogy Istennek az volt a terve, hogy ennek az uralkodónak, ő megmutatja azt, hogy ő van. És megmutatja, hogy ő nagyobb, mint az uralkodó. De ez a hétköznapi életben, akár politikai életben, akár társadalmi életben, akár globalizációs életben, nem derül ki a hétköznapokban, csak úgy. És a király egyszer odalép, hogy benézzen a tüzes kemencére, mert hogy meghalnak, az nagyon is érdekli, hogy likvidálva vannak, az nagyon is érdekli, mert ellenszegültek, és hátra hőköl, hogy 4 vannak. És mint egy Isten félét látok odabent, hát nem 3 vetettünk ébe. És tessék figyelni, Isten, amíg 3 embernek az életét megmenti, úgy néz ki, hogy ez a 3 majd nagy bizonyságtévő lesz, szó sincs róla, nem nagy bizonyságtévők, eszközök. Csak a hitben való maradás, hogy nem tagadták meg a hitüket, hanem megmaradtak, és elmondták, hogy megteheti a mi Istenünk, hogy megszabadít, de ha nem tenné meg, akkor is ő az Isten, és nem hódolunk. Ez a légy hű, és légy mozdíthatatlan. Ennyi a feladatod. Ennyi a feladatod. Ott, ahol vagy, nem tudsz többet tenni, de hidd el, hogy ott és akkor, ez a legtöbb. És a király az Istennel szembesül. Nem Sidrák, Misák és Abednégó hitével szembesül. Nem a tűz hatalmával szembesül. Azzal szembesül, hogy van valaki, aki ezek hisznek. Aki hatalmasabb az ítéletemnél. És elrendeli, hogy egész birodalmába fussanak szét a hírnökök, és jelentsék meg, hogy nincs más úr, mint ennek a 3 az Istene. Tessék figyelni, az Isten tervező akarata, kivitelező hatalma, és az Isten célja más. Te mindig a magad dolgait érzed. Mert parány vagy. Az állapotodat érzed. A bőrödön történt dolgokat érzed. Isten azt mondja, hogy jóval több történik minden engedelmesség által, mint amit te gondolhatnál. Sokkal többet terveztem az engedelmességeddel, mint amit te hiszel, hogy az engedelmességednek eredménye. Sőt, te sokszor annyira nem tudod, hogy mit jelent az engedelmesség, hogy képes vagy meg is keseredni, hogy miért kell nekem egyedül engedelmeskednem, mikor mások engedetlenek. Nem ismered a lázadásaidat, hogy te nem üthetsz vissza, hogy neked bocsánatot kell kérni, más boldogul, te pedig maradsz, és szinte nem változik semmi, a nyomorúságok jönnek, a próbatételek jönnek, a fejed a pattanásig feszül időnként attól, amit látsz, ami történik, és Isten azt mondja, hogy te ne félj, amit terveztem, végrehajtom. Amit terveztem, megtartom. És azt mondta neked, hogy te bízzál, mert aki elkezdte benned a jó dolgot, be is fogja fejezni. És az engedelmességnek kérem, amikor azt mondja Isten, hogy nagy jutalma van, akkor jóval többet mond vele, mint amit te magadra értesz belőle. És most akkor a textusról is néhány szót, hogy ne mondhassák, hogy te ezt felolvastad, és csak mottónak használja. Azt mondja az Isten, hogy járj én előttem, és légy tökéletes. Nem azt mondja, hogy kövess engem, hanem azt mondja, hogy járj én előttem. Itt a belső tartalmi kifejezés a fontos, hogy élj úgy, hogy tudja a fejed, és tudja a hited, hogy előtte vagyok. Hogy előtte vagyok. Amikor azt mondta, hogy markaimban metszettelek fel téged, azt jelenti, hogy előtte vagyok. Járjak úgy, hogy tudom, hogy előtte vagyok. És ha tudom, hogy előtte vagyok, törekedjek az épségre, hogy fogyatkozás nélkül valónak találtassam. Az Isten parancsa ma neked. Jót terveztem veled. Az üdvösségembe viszlek téged. Ne esj kétségbe, amikor a kivitelező tervemet valósítom, hogy te azt nem érted. Ne lázadj föl, hogy miért jó az Istennek, hogy így vagyok, hogy ilyen vagyok. Tudja, hogy miért éppen így tart, és miért éppen ilyen körülmények között visz keresztül. Ne lázadj, hanem légy hű, és légy biztos benne, hogy akik az Istent szeretik, minden javukra van. És ha nem úgy történik, ahogy te álmodod, ha nem úgy történik, hogy te szeretnéd. Hidd el, a legbiztosabb kézzel formál téged a te urad, és tudja, hogy ez az út az egyetlen út neked, amely célba juttat. És ha majd szembesülsz azzal, hogy nem értem az uramat, hogy nem értem a történéseimet, akkor meg fog emlékeztetni arról, hogy gyerekem, én a mindenható Isten vagyok, te csak járj én előttem, és törekedj a tökéletességre. Én mindent tanácsom hatalma szerint cselekszem, és az rád nézve építő. Az is, ha elveszel valakit? Igen. Az is, ha nem adsz valakit? Igen. Az is, ha terhet adsz? Igen. Jó neked, Uram, hogy nekem ez fáj? Nem nekem jó. Neked lesz jó. Miért, Uram? Nem figyelnél rám sokszor. Egyedül mennél tovább, nélkülem. Majd alázd meg magad a keze alatt. Befejezem. A kivitelezésnek az a csodája, hogy ezek teljesítik be az ígéreteket. A kivitelező hatalma csodája, hogy minden ígéretet ez az erő hoz el, és teljesít be. Azt hittem, hogy egy példa elég, a végére egy példát mondok, és azzal befejezem. Van a Szentírásnak egy félelmetes is, meg csodálatos személye is, ezt Pál apostolnak hívják. Egy életszakaszt úgy él le, hogy nem tudja, hogy Isten kergető. Azt hiszi, hogy Istennek hódoló. Nem tudja, hogy Jézust kergető, nem tudja, hogy Istent sértő, ahogy él. Az örökkévaló tervben pedig egyszer csak közli az Isten az időnek elérkeztekor, hogy te ellenem rugódozol. Ellenem rugódozol. És te más csinálsz, mint amire én téged teremtettelek. És akkor azt mondja, ki vagy, Uram? És mit akarsz, hogy cselekedjem, Uram? És megmondja, hogy én vagyok Jézus, és azt akarom, hogy te hordozd az én nevemet. De a kivitelezésnél mond valamit, ami így hangzik, és megmutatom neki, hogy az én nevemért mennyit kell szenvednie. És jön a klasszikus dolog, hogy miért tervezted így, Isten, ennek az embernek az útját? És tessék figyelni, hogy valóban hogy tervezte ennek a Pálnak az útját? Ennek a Pálnak a fájdalom, az üldöztetés, ez mindig plusz bizonyság. Nem, hogy kevesebb lenne általa, hanem több miatta. Azt mondja, az életem se drága, csak Krisztus nevét hirdethessem. Nem drága az életem. Aztán így mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És végül azt mondja,
Nem sokára megáltoztatom. És nincs benne tragédia érzet, mert azt mondja, én tudom, kiben hittem, én nem hiába futok, nem a levegőt vagdosom, én teljes erővel megyek haza, és végzem a munkámat. És ennek az életnek a stációi, a börtönök, majdnem a széttépetés többször, az agyonveretés többször, hajótörések, megkorbácsoltatások, és végül karthalál. És közben egy lélek tökéletesen beérik. Tökéletesen beérik. És azért szól ma neked, hogy ne félj. Mert amíg ezt a porsátort félted, ezt a porsátort, amit le fogunk vetni, nehogy azt hidd, hogy a porsátor vagy te. Nem te, csodálatos személyiség vagy. Egy fantasztikus, káprázatos lélek, amelyeket Isten úgy tervezett, hogy a lelkem, a szent lelkem adom belé, hogy éljen a lelke, hogy megváltozzon a tudata, hogy tudja, hogy hozzám tartozik, hogy velem családtag, velem. A munkáját be fogja fejezni benned. Te csak higgy. És semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Te maradj hűséges. Mert néked adja az élet koronáját. Az élet koronáját. Amen. Olyan sokszor érteni véljük azt, amit mondasz. És így valóságosan mit értettünk meg belőle, az a próbákban derül ki. Azoknál az állomásoknál, amelyekbe belevezetsz. Arra kérlek, édesatyám, hogy Jézus Krisztusért áldj meg minket egyen-egyenként. A te erős lelkeddel, a fiúság engedelmes lelkével, és a teljes bizonyossággal, hogy a te kezedből semmi és senki nem szakaszthat el, és hogy minden javamra történik. Engedd meg, Uram, hogy felfedezzünk a történések mögött téged. Mert akkor lesz erőnk győztesek lenni a próbák között is. Kérlek, Uram, könyörülj a gyászoló szívűeken, könyörülj a fájdalmat hordozókon, könyörülj a megsebzett, megbántott lelkeken. Gyógyító kegyelmed és irgalmad, bátorító, biztonságba helyező szereteted, kérjük, munkálkodjék a Krisztus Jézusért mi bennünk. Amen.
Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen.
Bízál az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ő munkálkodik. Amen.